Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. A Szent Atya keleti ortodox papokkal és szerzetesekkel találkozott. A megosztott keresztények cserép darabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. Ferenc pápa bejelentette, hogy apostoli buzdítást ír, amely a gyermekekkel foglalkozik majd. Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra.
A pápa köszönetet mondott a háborús övezetekben szolgáló papoknak és szerzeteseknek. Ferenc pápa a szerdai általános audienciája végén imádkozott a háború által elszakított nemzetekben szenvedőkért. Kiváltképpen megemlékezett a szegény és konfliktusok sújtotta országokban szolgáló papokról és szerzetesekről.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina.
Bár a Szent Atya a szerdai általános kihallgatáson a megfázása miatt nem olvasta fel a katekézisét, annak befejezésekor azonban ő mondta el a békére és az imára szóló felhívásait. Ferenc pápa ismét a világot sújtó háborúkra emlékeztetve hangsúlyozta, hogy gondol a háborúban szenvedő nemzetekre, köztük Ukrajnára, Izraelre és Palesztinára. Emlékezzünk meg Palesztina összes lakóhelyét elhagyni kényszerült emberre, és imádkozzunk értük, kérte. Hasonlóképpen a Szent Atya a lengyel zarándokokhoz intézett szavai során köszönetét fejezte ki azoknak a lengyel papoknak és szerzeteseknek, akik bátran szolgálnak a háború sújtotta és szegény nemzetekben, különösen Ukrajnában, a Közel-Keleten és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este año jubilar.
Ferenc pápa a spanyol ajkú zarándokokhoz intézett köszöntése során arra kérte őket, hogy a szűzanyához hasonlóan bízzák magukat az Úrra, őrizzék meg a reményt, és hálával emlékezzenek Isten életükben végzett nagy művére. Végül, mielőtt az általános audiencia végén apostoli áldását adta volna, a Szent Atya üdvözölte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjúházasokat. Arra buzdította őket, hogy a remény vidítsa fel őket, legyenek erősek a megpróbáltatásokban, kitartóak az imában, és kötelezzék el magukat rászoruló testvéreik megsegítésére.
Ferenc pápa. A megosztott keresztények cserép darabok, melyeket egyetlen hitben kell egyesíteni. A tanulmányi úton lévő keleti ortodox autokefál egyházak fiatal papjait és szerzeteseit fogadta csütörtökön délelőtt a pápa a vatikáni Szent Márta házban. Beszédében, melynek szövegét átadta az audiencián, a keresztény igazságok harmóniájának szimbolikájáról beszélt, amelynek egyik példája az idén 1700 éves nicceai hitvallás. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. A zsoltárosnak ezzel a szép köszöntésével fejezte ki örömét Ferenc pápa, amiért az örmény, kopt, etióp, eritreai, malankár és szír ortodox egyházak fiatal papjai és szerzetesei püspökeik vezetésével látogatást tettek nála a Vatikánban. Ez az 5. tanulmányút, amelyet a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériuma szervezett számukra, mint ahogy hasonló látogatást készített a katolikus papok számára az Ecsmiadzini örmény katolikátus és a szír malankár ortodox egyház. A pápa nagyon hálás ezért a kölcsönös ajándékozásért, melyet a katolikus, illetve a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság kezdeményezett, azért, hogy kiegészítse az igazság párbeszédét a szeretet párbeszédével. Mostani látogatásuknak különös jelentőséget ad az, hogy idén ünnepeljük a níceai hitvallás 17. centenáriumát, mely a közös hit kifejezésének szimbóluma minden keresztény számára. A Szentatya beszédében a szimbólum szóról elmélkedett, melynek erős ökumenikus dimenziója van a maga hármas értelmezésében. Teológiai értelemben szimbólumon a keresztény hit fő igazságainak együttesét értjük, amelyek egymást harmonikusan kiegészítik. Így nézve tagadhatatlan és semmi máshoz nem fogható a níceai hitvallás, mely szintetikusan beszél üdvösségünk misztériumáról. A szimbólumnak egyháztani jelentése is van, ami az igazságokon túl egyesíti a hívőket. Az ókorban a görög szimbolon a felismerést segítő mozaik darab egyik felét jelentette. A szimbólum tehát a felismerés és a szeretet közösség jele a hívők között. Az egyes hívők hite szimbólum, mely teljes egységét csak a többiekkel együtt éri el. Szükségünk van tehát egymásra azért, hogy megvalljuk hitünket, ezért a níceai krédó az eredeti változatában többes számot használ, hiszünk. Tovább folytatva ezt a képet, azt mondhatjuk, hogy a még megosztott keresztények olyanok, mint a cserépedény darabjai, akik az egységet a közös hit megvallásában érhetik el. Hitünk szimbólumát úgy hordozzuk, mint cserépedénybe rejtett kincset. És így érkezünk el a szimbólum harmadik, spirituális jelentéséhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a krédó elsősorban egy dicsérő ima, ami Istenhez köt minket. Az Istennel való egység szükségszerűen a keresztények egységén át vezet, akik mind ugyanazt a hitet valljuk. Ha az ördög megoszt minket, a szimbólum egyesít. Milyen szép lenne, ha valahányszor elmondjuk a hitvallást, egységben éreznénk magunkat minden rítusú keresztényjel. A közös hit megvallásához ugyanis az kell mindenekelőtt, hogy szeressük egymást, amire a keleti liturgia biztat a krédó elimádkozása előtt. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy jelenlétetek legyen a látható egységünk szimbóluma, míg kitartóan keressük a teljes egységet, amit Jézus Urunk oly hőn óhajtott, buzdította végül a keleti ortodox papokat és szerzeteseket a pápa.
Ferenc pápa bejelentette, hogy a gyermekeknek szentelt apostoli buzdítást ír. Az első alkalommal megrendezett gyermekjogi nemzetközi csúcstalálkozó végén a pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek szerte a világon figyelnek bennünket, hogy miként haladunk előre az életben. Február 3-a a gyermekeknek szentelt nap volt a Vatikánban. Az apostoli palotában első alkalommal tartották meg a gyermekjogi nemzetközi csúcstalálkozót Ferenc pápa, aktivisták és civil szervezetek vezetőinek részvételével. A világ minden tájáról érkeztek előadók, hogy megvitassák az alapvető emberi jogok nélkül élő gyermekek millióinak globális válságát. A csúcstalálkozón állandóan visszhangzó üzenet az volt, hogy semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A szegénység, a háború, az oktatás hiánya és a kizsákmányolás által jellemzett világban a gyermekek mindenhol igazságtalansággal és problémákkal szembesülnek. Ferenc pápa a háláját fejezte ki minden résztvevőnek és felszólalónak, amiért az apostoli palota termeit a gyermekkor valóságára összpontosító globális csillagvizsgálóvá tették. A pápa nem csupán egy megfigyelő állomásnak, hanem laboratóriumnak minősítette a csúcs találkozót, és kiemelt egy kifejezést, amelyet Ibrahim Fáltász atya, a Szentföldi Ferences kusztódia helynöke használt. A gyerekek figyelnek minket. Elmondta, hogy a gyerekek figyelnek ránk, hogy lássák, hogyan haladunk előre az életben. A pápa azzal zárta emélkedését, hogy kifejtette, szándékában áll egy apostoli buzdítást írni, amelyet a gyermekeknek szentel, hogy folytonosságot adjon ennek az elkötelezettségnek, és népszerűsítse azt az egész egyházban. A vatikáni csúcstalálkozón 7 csoportban foglalkoztak számos témával. A gyermekek jogaitól kezdve a modern világban, és az oktatáshoz való hozzáférésen át a szabadidőhöz, valamint az élelemhez és az egészségügyi ellátáshoz való jogig. A modern világban a gyermekek jogairól szóló üzenetek közül először Rania al-Abdullah, Jordánia királynője arra buzdította a nemzetközi közösséget, hogy gondoskodjon minden gyermekről helyzetüktől függetlenül. Hangsúlyozta, hogy ezt ígérte a világ a gyermekeknek, mert minden gyermek egyenlő módon igényt tart arra, hogy védelmezzük és gondoskodjunk róla. A királynő egy megdöbbentő statisztikát emelt ki a gázai gyerekekre vonatkozóan. A válaszadók 96%-a számolt be arról, hogy úgy érzi, a halál a közeleg, és csaknem 50%-uk azt nyilatkozta, hogy szeretne meghalni. Feltette a kérdést, hogyan engedtük, hogy emberségünk idáig jusson? Csak ha az ember tudatos erőfeszítéseket tesz, akkor jöhet létre egy jobb világ gyönyörű elképzelése, folytatta Rania királynő. Egy másik felszólaló az Egyesült Államok korábbi alelnöke Al Gore volt, aki óvaintett az ökológiai pusztítás veszélyétől, ami teher, amelyet bolygónk gyermekeire helyeztünk. Kijelentette, hogy a szándékos vakság sokakat visszatartott attól, hogy meglássák a globális felmelegedés, az üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás egyéb formáinak a hatásait. Al Gore a The Climate Reality Project, a klímavalóság projekt alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi generáció fog együtt élni a következményekkel, hanem a gyermekeink nemzedéke. A gyermekek a világ szépsége, jelentette ki Kamel Giribi, a GKSD Investment Holding Group elnöke. Azzal érvelt, hogy azon túlra kell tekintenünk, hogy egyszerűen megoldást találjunk az éhezésre és az igazságtalanságra a gyermekek számára. Meg kell keresnünk a probléma mögött meghúzódó problémát, a miértet. Arra kérte a jelenlevőket és a nemzetközi közösséget, hogy tegyék mássá ezt a csúcs találkozót a többihez képest, azáltal, hogy túllépnek a szavakon, és éljék meg a gyermekek megsegítésére irányuló elhivatást jóval a csúcs találkozó után is. Giribi arra buzdította a csúcs találkozó résztvevőit, hogy az egyszerű találkozás és a gyönyörű beszédek meghallgatása helyett cselekedjenek. Remélem, hogy amikor ma mindannyian távozunk innen, konkrét gesztusokat fogunk tenni, hangsúlyozta.
Mágnes. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
A genezáreti tóról mondják a szakértők, hogy este gyorsan lehűl a vize, ezért, mivel a halak a langyosabb vizet szeretik, éjszakára betódulnak a tó közepére. Ezért halásztak a halászok éjszaka. Egyszerre mindig többet tudtak fogni. Napközben a halak szétszóródtak, ezért nem lehetett sokat fogni. Érdekes módon, bár megvolt Péteréknek a szakmai tapasztalat, azon a bizonyos éjjelen nem fogtak semmit. A szakmai tudás kudarcot vallott. Jézus a kudarcok éjszakája után ült be Péter csónakjába, hogy onnan tanítson. Jézus egyébként azért tanított csónakból és nem a parton, mert a víz jobban vezeti, sőt, felerősíti a hangot. A kudarc szükséges, segít a megébredésben. Ráébreszt arra, hogy nem én vagyok az Úr, és nem kell mindent egyedül megoldanom. Amíg elhitettem magammal, hogy nekem kell mindent megtennem, s meg is tudok mindent oldani, addig az Úr úgymond kint van. Közel van, de nincs bent még az életemben, és csak felszínes kapcsolatban élek vele. Tudok ő róla, vannak ismereteim róla, de egyébként nem zavarom őt, és ő sem tudja felkavarni életemet. Aztán jön egy kudarc, a szükséges kudarc. A megébresztő kudarc. Amikor kudarcot vallok, az Úr megjelenik, bebocsátást kér életembe és segít. Ha nem látom még őt, akkor valószínűleg nem arra nézek, ahol ő van. Ezért is ajánlatos többször is ismételgetni a Zsoltár szavait, adj jó irányt útjaimnak. amikor meglátom őt belső szemmel. Akkor kezdődik el a tudatosabb kapcsolat, és elkezdünk ketten mélyebbre evezni. Ez emberi szemmel veszélyesnek tűnik, és megrettentő tud lenni az Úr látása, ahogy az volt Izajás próféta, Pál apostol és Péter apostol számára is, akik az évközi 5. vasárnap szentírási részeinek szereplői. Ahogy ők rádöbbentek méltatlanságukra, úgy történhet mindez meg velem is, amikor annyira közel kerül az Úr, hogy már belülről látom. Ekkor még nem tudom ugyan, de érzem, hogy ez az a pillanat, amikor több mindenre ráébredek, és ezek az ébredések kezdenek átformálni. A régi dolgok nem elégítenek ki többé, mert az Úrral együtt evezek. Az Úr nélkül veszélyes a mélybe evezni, de vele felemelő, mert ő mindig fölemel. A szerető Isten nem csak Izajás, Pál és Péter életébe lépik be. Minden emberrel együtt akarja írni az átformálás történetét. Isten vonzó Isten. Jézus mindig erről beszél. Amikor Newton gúnyolták, hogy miképpen bizonyítja be a feltámadást, mágnest kért és vasreszeléket. Amikor a vasreszeléket elég közel tartotta a mágneshez, az rögtön felszippantotta, felemelte magához az egészet. Isten is ezt teszi velem, és nem csak a feltámadáskor. Az az ember találkozott valójában Istennel, aki valami olyat kezd tenni, amit addig nem tett. Van, aki elmegy misszionáriusnak, és mindenét elhagyja. Van, aki nem megy sehová, csak a saját környezetében más életet kezd élni. Ez a megváltozott élet. A lényeglátó élet. Egy gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott egy halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott. Miért nem mész ki a tengerre halászni? Kérdezte a gyáros. Mert ma már elég halat fogtam, válaszolta az. De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? Kíváncsiskodott tovább a gyáros. Mit tehetnék azokkal, amelyekre nincs szükségem? Kérdezett vissza a halász. Több pénzt keresnél, hangzott ismét a gyáros válasza. Akkor szerelhetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is mehetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nylon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár 2 csónakod is lehetne, vagy talán egy egész flottányi. És akkor te is gazdag ember lennél, mint én. És ezek után mit tennék? Kérdezte a halász. Pihenhetnél, és élveznéd az életet, biztatta a gyáros. Nos, mit gondolsz, most éppen mit teszek? Kérdezte az elégedett halász mosolyogva. Péterék felismerték a lényeget. Isten megszállottjaivá válnak, mert találkoztak vele, átjárta a lelküket a találkozás élménye, és most már tudják, hogy maguktól nem képesek, de Istennel minden lehetséges lesz. Vonzóvá teszik az Istent, mert Isten is vonzóvá vált számukra. Ezt tette velük a nagy találkozás. Megváltoztatta életüket. Miért félek Isten vonzó szeretetétől? Ha Péterék túlélték, nekem is menni fog. Másképp nem lesz élő egyházunk.
Mágnes. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!